130 évvel ezelőtt született Máté Elek református lelkész, de szerintem a hallgatóink bármennyire is tájékozottabbak a nagy átlagnál a református sok történetével kapcsolatban, szerintem az ő neve sokaknak ismeretlen lesz, úgyhogy ezért beszélgetünk róla. Mit érdemes tudnunk így első körben, ha bemutatná nekünk Máté Elek életét, munkáját?
Máté Elek, én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos személyisége volt a református egyháznak a két világháború közötti időszakban, és a hallgatók majd biztos vagyok benne, hogy rá fognak jönni, hogy miért is kopott ki így az emlékezetből. Azt kell tudni Máté Elekről, hogy ő egy ilyen tanítói, lelkészi családból származott egyébként. Ő maga Pécset látta meg a napvilágot, valóban ahogy elhangzott, 130 évvel ezelőtt. A nagypapája kántortanító volt, az édesapja pedig legutoljára Dunavecsén volt református lelkész, tehát egy ilyen közeget képzeljünk el a Máté Elekkel kapcsolatban. Felületes mondom, van egy tragédia a családon belül, az édesapja öngyilkos lesz, és ez után jól láthatóan, hát ilyenkor azért a gyerekek egy résznek nagyon gyorsan fel kell nőni, illetve nagyon gyorsan helyenként ugye elkerülnek a családtól. Én is azt feltételezem, hogy nagyon más felé nem is tudott elindulni Máté Elek, aki nagyon-nagyon érdeklődő volt az irodalom és a tudományok irányába, de mint manapság is ez nem volt egy ilyen nagyon kifizetődő hivatás vagy foglalkozás, úgyhogy valószínűleg egyrészt az érdeklődése miatt, másrészt a családi háttere miatt, a harmadrészt talán a biztosabb anyagi háttér megteremtése miatt a teológiai tanulmányokat kezdi el Budapesten. Valószínűleg támogathatják is őt, bár erre nincsenek pontos forrásai, de valószínűleg vagy a családból mások támogatják, nyilván az édesanyja nem tudta annyira kivenni ebből a részét, vagy pedig különböző talán református alapítványok, akik támogatják ilyenkor, hiszen nem egyszerű dolog sem most, sem akkor ugye Budapesten tanulni. Tehát megkezdi a tanulmányait, de emellett aztán mégiscsak úgy gondolja, hogy a klasszika filológia tanulmányait is elindítja, és gyakorlatilag párhuzamosan végzi ezt a két szakot, de nem egyszerre végzi el. Végül is a lényeg az, hogy 1917-ben fejezi be a teológiai tanulmányait, és 1920-ban szentelték lelkészé, és egyébként ekkor ebben az évben végzi el a bölcsészettudományi tanulmányait is. Az első világháború után vagyunk már természetesen, és ekkor ő maga valószínűleg nagyon jó érzéke van az idegen nyelvek irányába, ezért, hát ugye ez a klasszika filológiában is érezhető talán, de Skóciába megy tanulni, Glasgow-ba, a Glasgow College-ba, és ott is, meg Svájcba is egyrészt ösztöndíjjal van ki, másrészt pedig úgymond fölméri az ottani helyzetet, próbálja a tudását is ezáltal tágítani, de a klasszika filológiát se akarja elengedni, ott ugye nem egyházi vonalon, hanem kvázi saját magán útjain Görögországot és Olaszországot is látogatja a 1920-as években. Magántanár, de a teológián is tanít, görögöt, latint és angolt oktat, úgyhogy egészen azt kell mondani, hogy egy egészen szép kis pálya nyílik meg előttünk, hogyha őre gondolunk, abban a tekintetben, hogy egyébként az antik irodalom felé kezd fordulni, és aki egy kicsit érdeklődő mondjuk a római történettudomány, a római irodalom irányába, ha csak annyit mondjuk, hogy Plutarkosz, akkor ez azért elég sokat mond azoknak az embereknek, ugye ő a párhuzamos életrajzok munkájával, ugye a római történelem legfontosabb személyiségének az életrajzát írta meg, és Máté Elek az, aki ezt elkezdi gyakorlatilag magyarra fordítani. Úgyhogy van egy ilyen nagyon komoly úttörő munkássága, mint műfordító, ami majd egy kicsit később a beszélgetés folyamán újra elő fog majd bukkanni, mert ez azt gondolom, hogy nagyon fontos. 1930-as években továbbra is ugye tanárként működik, de többször fölmerül egy amerikai tanulmányút, vagy hogy úgy mondjam, egy ilyen kiutazás Amerikába, konkrétan az Amerikai Egyesült Államokba, de máshova is el akar utazni, Dél-Amerikába is, ugye az egyháznak a követeként, hogy felmérje az ottani egyrészt főként a magyar közösségek helyzetét, de leginkább természetesen a református egyházakra, egyházközségekre kíváncsi. Ezt az útját nagyon-nagyon az utolsó pillanatban, még a még már a világháború alatt, tehát a második világháború alatt, de még mielőtt az Amerikai Egyesült Államok belépett volna a világháborúba, az előtt sikerült megszerveznie.
És aztán hogyan folytatódik az élete?
Az élete úgy folytatódik, hogy ahogy mondom, az utolsó pillanatokban az Amerikai Egyesült Államokba kiutazik. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos történet az ő szempontjából. 1940 elején utazik ki. Nagyon izgalmas szerintem, és lehet, hogy ezen azért a történet iránt, meg a második világháború iránt fogékonyak is meg fognak lepődni. Amíg az Amerikai Egyesült Államok nem lép be a második világháborúba, addig ugyanis közlekedik hajó. Európa, konkrétan Olaszország, Genova és New York között. És ennek köszönhetően egy ilyen hajóval utazik ki, és ott egy közel fél évet eltölt az Amerikai Egyesült Államok területén, körbeutazza Amerikát ilyen módon, tehát a kelet és a nyugati partra is eljut, és hát ebből egyébként születik egy nagyszerű könyv, amit én merek nagyszerűnek nevezni, Amerikai Magyarok nyomában úti rajz az amerikai magyarság települési térképével, ez a teljes címe, a Dante könyvkiadó adta ki 1942-ben, ez egy hozzáférhető könyv egyébként a nagyobb könyvtárakban, de akár antikváriumokban is hozzá lehet jutni. Én szerintem egy nagyon-nagyon komolyan magával ragadó, valóban egy úti rajz, nagyon érdekes történetekkel, nagyon érdekes életmóddal. Azt gondolom, hogy az amerikai, a nyugati magyarságról egy olyan pillanatfelvétel, egy olyan pillanatkép, ami pótolhatatlan és fantasztikus az én szememben, hiszen már első generációkról, második generációs magyarságról ír, nyelvvesztésről ír, identitásválságról ír, hírforrásoknak a hogy is mondjam, kritikájáról ír, mennyire nem tudnak nyugaton a magyarokról, mennyire nem tudnak az erdélyi kérdésről, már maguk a kint élő magyarok se. Tehát nagyon-nagyon izgalmas kérdéseket feszeget egyébként, még egyszer mondom, a korabeli életmóddal és politikával kapcsolatban. És hát magát Amerikát is nagyon fantasztikusan írja le, több településen is el, nem csak New Yorkba, Chicagóba is, illetve több Philadelphiába is nagyon sok helyen jár, és valóban van egy nagyon jó statisztikája, amit térképre is visz, és ez is látható, olvasható egyébként magában ebben a könyvben, úgyhogy ezt mindenkinek merem ajánlani, hogy ezt a könyvet esetleg szerezze be Máté Eleknek a tollából, tehát még egyszer Amerikai Magyarok nyomában az a könyvnek a címe. Aztán visszatér, és egy érdekes helyzetbe kerül, ugyanis lelkészé választották Kiskohalason. Itt is van egy borzalmas esemény, az itteni vezető lelkész, Szabó Zsigmond öngyilkos lesz, és az ő helyére választják meg. Ő maga ugye budapesti lakos, Budapesten él a feleségével, egy kicsit ilyen kétlaki életet próbál megvalósítani. Ez szerintem mondjuk azt, hogy többé-kevésbé sikerül neki. Valójában a kvázi segédlelkész, a Ván Benyámin az, akiről már beszélgettünk más alkalmakon, valójában ő viszi a napi ügyeket. Máté Elek egy kicsit távol van ilyen szempontból Kiskunhalastól, illetve a kiskunhalasiak szívétől. Ő dolgozik a Magyar Rádióban is, ír, kutat, valószínűleg nagyon sokat tartózkodik Budapesten is, úgyhogy egy kicsit azért neki így távoli ez a halasi lelkészség, de hát ő a lelkész, tehát ezzel nem lehet mit kezdeni. Tehát folytatja a tudományos munkásságát gyakorlatilag, egyébként nagyobb lapoknak is, egyházi lapoknak is, politikai, meg országos, meg kulturális lapoknak is ír, tehát egy nagyon aktív tudományos életet is visz ő maga, úgyhogy ilyen módon tényleg egy kicsit távoli az ő jelenléte Kiskunhalastól, de ennek ellenére ő a kiskunhalasi vezető lelkész. És akkor beérkezünk 1944 márciusában, a német megszállás, amiről ugye tudjuk, hogy iszonyatosan gyorsan megindul a hazai zsidóságnak a gettósítása, majd pedig a deportálása, az egyházak nagyon lassan tudnak reagálni erre, de ugye több szempontból is az a fájdalmas, ugye nagyon sok egyébként már keresztény vallású, de zsidó származású embert is ugye gettósítanak és deportálnak, ezért aztán az egyházak egyre inkább aktivizálják saját magukat, és egyre inkább arra felé tolódik el a hangsúly, hogy a keresztlevelekkel megpróbálják mentesíteni azokat, akik Magyarország területén maradtak, munkaszolgálatosok, budapestiek, Budapest környékiek, vagy olyanok, akiknek sikerült mondjuk elrejtőzni a hatóságok elől, hát ez azért eléggé kevés személy természetesen. Ebben élen jár Máté Elek is, olyan szempontból, hogy ő maga is próbál keresztleveleket kiállítani Budapesten, és hát neki az egyik ilyen legismertebb, vagy legnagyobb szabású ilyen akciója, az úgy történik, hogy 1944. augusztusában, tehát nyáron megbeszéli két ismerősével, két konvertitával, két kikeresztelkedett zsidóval, hogy kereszt levelet állít ki neki, tehát leendő konvertitákkal, hogy keresztlevelet állít ki nekik. Ez elég érdekesen alakul, mert Fasori református gyülekezeti parókián, ahol ugye nem ő a lelkész, de jó a kapcsolata, meg hát Budapesten él, ugye, oda hívja a két ismerősét, és mire odaér, éppen akkor van egy légi támadás, ezért aztán ugye óvóhelyre kell mindenkinek húzódni, tehát egy kicsit késik a találkozóról, mire odaér, ha nem ketten, hanem 42 személy átsorog a parókia kapujába, hogy ők is szeretnének itt keresztelkedni. Máté Ellek nagyon gyorsan eldöntő, hogy jó, akkor mindenkinek kiállít egy keresztlevelet, és ezzel azt a napot 1944. augusztus 7-ét úgymond le is tudja. De természetesen hát ez azért nem tetszett a parókián lévőknek. Lehet, hogy csak két szemét mentesített volna kvázi a keresztlevéle, azt még elnézték volna neki, de hát az illetékes esperes, a Fasori gyülekezet illetékes esperese, Szabó Imre, hát felszólítja Máté Ellet írásba, hogy ezt azért ne csinálja, meg ide ne vezesse be az anyakönyvbe. Azt, hogy kiállította a keresztleveleket, az még egy dolog, de az anyakönyvbe ne vezesse fel, meg nem is vezetheti fel természetesen ezeket a neveket, hanem ahol ő lelkész, Kispuhalason, oda vezesse fel a kikeresztelkedetteknek a neveit. És ez egyébként meg is történik, tehát végül is Máté Ellet leutazik Kispuhalasra, és ott vezeti be az anyakönyvbe a kikeresztelkedéseknek a tényét. Én ezt kutattam is, már nagyon régóta megírtam, a Zsidósos Kispuhalason című könyvemben erről olvasható is egyébként egy rövidebb írás, illetve még annak idején a Károly Gáspár Egyetemnek a doktorandusz konferenciáján adtam is elő ebben a témakörben. Úgyhogy ez nem egy teljesen új felfedezés, de hát ez egy ilyen szempontból tény. De Máté Elletnek a felesége is egyébként kiveszi a részét ezekből az eseményekből, és ő maga is Lakner Klárának hívják egyébként, ő a Vörös Keresztnél dolgozik, és ő is ment zsidókat, Szlovákiából menekült zsidókat fogadnak be, és nekik szereznek mentesítő okiratokat. Ez majd el fogom mondani, hogy miért annyira fontos, vagy miért emeltem ki ennyire. Úgyhogy nagyjából így ennyi 1945-ig, és hát utána ugye Máté Ellet kapcsán kezdődik egy kálvária.
Akkor árulj el, hogy miért volt ez fontos információ, miért emelte ki?
Azért kellett kiemelni ezt az egész dolgot. Egyrészt ugye visszakanyarodok akkor, hogy miért lett műfordító, és mi fog velük történni, és miért fontos a szlovákiai zsidóknak a mentése. Műfordító azért lesz, mert hogy lemond, mint református lelkész. Ennek pedig az az oka, hogy egyébként nem lehetett volna neki hivatalosan sem, tehát a református országos zsinati tanácsa, áttérések új rendjét megállapító zsinati szabályrendet 9-es pontja alapján 12, de minimum 6 hónapig előzetes oktatásba kellett volna részesíteni a kikeresztelkedett személyeket. Tehát nem lehetett volna egyik napról a másikra őket kikeresztelni, nem lehetett volna őket felvenni a református egyházközség keblére. Ezeket a zsidókat, tehát kvázi egyházi szabályrendeletet sértett Máté Ellet. És ezzel kapcsolatban 1945-ben felszólítást kap Ravasz Lászlótól, hogy ezt az ügyet tegye helyre, eljárás fog ellene indulni. Máté Ellet eléggé önérzetes volt, és ő nem volt hajlandó részvenni egy ilyen eljárásba, ugye felhívom a figyelmet, hogy Berecki Albert ellen is volt ugye egy ilyen eljárás, őt akkor, ha jól emlékszem, fel is függesztették egy időre. Máté Ellet viszont ezt nem akarja megvárni, ezt a megaláztatást, ő maga mond föl, tehát mond le a lelkészi tisztségéről, és visszavonul az egyházi szolgálattól. Ezért volt fontos az, hogy műfordítóként ugye meg tudott később élni 1945 után. Ő maga egy kicsit belefolyik a politikai életbe, a Magyar Radikális Párt elnökségi tagja is lesz egyébként, aztán pedig a Magyarok Világszövetségénél is dolgozott, de folytatja a Plutarkosz fordításait, de Walter Scottot, John Osborne, Upton Sinclair, Ernst Hemingwayt, Arthur Millert, Scott Fitzgeraldot is, és nagyon sok-sok más embernek az alapvető műveit, itt, hogyha csak annyit mondok, hogy az öreg halász és a tengert is ő fordítja le teljes egészében magyarra, tehát nagyon fontos írásokat fordít le, ő innentől kezdve ezeket a nagyon tántól ebből tud megélni gyakorlatilag. A szlovákiai zsidóknak a mentése pedig azért volt nagyon fontos az ő életükben, vagy az ő életük kapcsán, mert hogy ezután 1985-ben terjesztik őket fel az ismert Jadva Semes világigaza kitüntetése, tehát mind zsidó mentőket, mind a ketten elnyerik a világigaza kitüntetést, és ezt egyébként a Fasoriban történt, meg Kiskunhalason történt zsidómentést nem hozzák fel indoklásul, hanem csak kizárólag a szlovákiai zsidók mentése miatt kapják meg egyébként ezt az elismerést, hát már posztumus természetesen, mert hogy Máté Elek maga 1968-ban hunyt el.
Na hát akkor számtalan kérdésem van, csak nem akartam félbeszakítani a történetét, de akkor maradjunk itt a zsidómentés kérdésénél. A református egyház valaha rehabilitálta az ő személyét? Mert hogy az a történet, amit ön most elmesélt, szerintem 2025-ben ez egy nagyon pozitív történetnek kéne, hogy legyen, és úgy kellene emlékeznie szerintem a református egyháznak Máté Elekre, mint aki bátor volt, és 42 embert a fasoron keresztül is megmentett. Aztán én még nem hallottam ezt a történetet. Szóval volt-e rehabilitációja ön szerint a református egyházon belül?
Biztos vagyok benne, hogy nem. Engem megkeresett egyszer egy rokon, most hagyd ne mondjam, hogy ki volt ő, megkeresett egyszer egy Máté Elek leszármazott, hogy emléktáblát kellene állítani. Én akkor nem ellenkeztem, én csak feltettem a kérdést, hogy ezt miért pont Kiskunhalason akarja állítani. Kiskunhalason szerintem elég keveset tartózkodott Máté Elek, és kevés köze volt Kiskunhalashoz, amellett, hogy valószínűleg Ván Benyáminnal egy időszakban évfolyamtársak voltak egy ideig talán, csak ugye nem Budapesten fejezi be Ván Benyámin, de lehet a tanulmányait. Tehát, hogy van Halasi kötődése, meg ismerték őt jól, de hogy ezt talán valóban Budapesten kellene ezt az emléktáblát állítani. Amikor a Károli Gáspárnyi Egyetemen voltam konferencián, akkor is én beszéltem ugye Máté Elekről, és én azt éreztem, hogy őt egy kicsit ilyen amerikás, atlantista lelkészként könyvelték el az egyházon belül. Tehát jó, van ez a Máté Elek, fordított, műfordító is volt, nagyon nagy műveltségű ember volt. Ja, igen, és még a világigazai kitüntetést is megkapta, de igazából nem tudnak vele mit kezdeni. Én ezt érzem legalábbis. Én is azt gondolom, hogyha jó szó ez a rehabilitálás, akkor rehabilitálni kellene valamilyen módon őt is, mint talán sokakat másokat, mert azt gondolom, hogy valószínűleg Ravasz László nem csak Máté Eleknek írt egy hasonló dörgedelmes levelet a kikeresztelkedések kapcsán, hiszen ha azt veszük, akkor valóban egy ilyen belső egyházi szabályrendeleti pontot sértett az ő tevékenysége, de hát hogyha most az embermentése gondolunk, arra gondolunk, hogy ezzel megmentett több családot Máté Elek, hát akkor viszont az ember úgy tényleg elgondolkozik, hogy most akkor mi a fontos.
Milyen kár. Én nem szeretek egy visszamenőleg ítélkezni a történelemben, mert nem tudom, hogy én hogy viselkedtem volna 1944-45-ben, de utólag azt mondom, hogy milyen kár, hogy nem volt több ilyen bátor református lelkész, aki élt volna ezzel az eszközzel, figyelmen kívül hagyva a zsinati határozatot vagy rendeletet.
Igen, nem tudjuk, tehát innen okosak vagyunk természetesen 80-81 év távlatából, nem tudjuk, hogy mi hogy cselekedtünk volna. Azt azért még kiegészítésképp hozzátenném, hogy a többi keresztény egyháznál is be voltak építve ezek az akadályok. Tehát, hogy ne legyen egy tömeges kikeresztelkedési hullám. Ettől függetlenül ugye pontosan tudjuk, hogy akár a katolikusoknál, akár a reformátusoknál, akár az evangélikusoknál azért előfordultak tömeges kikeresztelkedések, illetve keresztlevél kibocsátások. Jó kérdés, hogy ez hogyan is áll a ma embere hozzá. Még annyit kiegészítésképpen azért még hozzátennék ez a kitüntetéshez, hogy maga a holokauszt emlékközpontnak az embermentők adatbázisába is szerepel a Máté házaspár egyébként. Tehát ilyen szempontból maga a holokauszt múzeum egyébként számon tartja őket.
Köszönöm a kiegészítését, és akkor még néhány kérdés. Miért pont a fasori gyülekezetbe hívta azt a két ismerősét, és aztán a 42 ember, aki megjelent, szóval, hogy ön is említette, hogy Halassi lelkész, meg hogy nem szabadott volna neki az anyakönyvbe beírni, mondja az Esperes, de miért pont Fassor erre van valamilyen válasza?
Ha jól sejtem, akkor ott volt a leginkább ismerős, valószínűleg abban a gyülekezetben járt, hogyha Budapesten volt, úgyhogy ez nagyjából a válasz, nem derül ki a forrásokból, hogy miért pont a Fassoriba megy, és miért pont ott tud csak úgy bemenni kvázi a parókiára. Valószínűleg ott voltak jó ismerősei.
Szerintem részben ide kapcsolódik, hogy a beszélgetés elején azt mondta, hogy majd kiderül számunkra, hogy miért nem ismerős az ő neve. Mire utalt ön, ha ezt megfogalmazni, hogy miért gondolta, hogy nem azért, mert mondjuk Ravasz Lászlóval konfliktusa volt, és akkor ezt nem jó citálni? Vagy mi volt az, amire ön utalt? Kíváncsi vagyok.
Igen, először is ez természetesen, hogy azért Ravasz Lászlónak azért a kultusza az még mindig nagyon nagy, és helyenként megkérdőjelezhetetlennek tűnik, illetve az, hogy valóban elmaradt a rehabilitációja Máté Eleknek, és ő maga ugye 45-ben le is mond minden egyházi szolgálatról és tisztségről is, úgyhogy ezáltal ő gyakorlatilag kiírja magát, ha így mondhatjuk, kiírja magát a református egyház történetéből 1945-től kezdődően, tehát már a nagyon-nagyon idősek sem nagyon emlékezhetnek az ő nevére, nem nagyon emlegethették. Az élete mondjuk úgy, hogy a utolsó egy harmadába, egy negyedébe pedig már abszolút nem a református egyházközség szolgálatában van. Ő maga az én kutatásaim szerint, vagy láthatóan, ő megmarad vallásosnak, tehát ő nem így távolodik el az egyházától, tehát nem válik hitetlenné, csak nem vállal más szolgálatot.
A következő téma, amiben így szeretnék egy picit még belekérdezni, az a politikai szerepvállalása, mert számomra így ennyi év távlatából és minimális ismeretten kicsit ellentmondásos a helyzet. Ugye említette a Magyar Radikális Pártot, ez egy baloldali szellemiségű radikális párt, de vajon mit jelentenek ezek a szavak 1945-ben, majd ezt segítsen megértenünk, és utána pedig említette a Magyarok Világszövetségét, ami bizonyára nem az volt a 40-es években, mint ami a 2000-es években, mondjuk Magyarországon, de hogy ezt a két dolgot én nem nagyon tudom összehozni. Akkor jobban összehozható volt ez a két szervezet?
Semmiféleképpen nem volt összehozható. Ugye két teljesen külön szervezetről beszélünk. Talán, hogy is mondjam, annak köszönhetően, vagy amiatt, mert inkább egy ilyen, hogy is mondjam, liberálisabb szemléletű volt a Máté Elek, ezért aztán ez a párt volt az, ami hozzá közelebb állt, még 1945-ben, de csak 45-ről beszélünk egyébként. Ő maga is indul a választáson, nem, de hát ez a párt nem kerül be a parlamentbe, tehát listán került volna be, nem kerül be a parlamentbe, tehát ilyen szempontból nem tud országosan kiteljesedni az ő radikális, liberális, baloldali gondolkodása, és miután a Magyar Radikális Pártba egy idő után azok a szociáldemokraták, akik nagyon kommunista ellenesek, nem kívánnak a kommunistákkal együttműködni, egyre többen belépnek, főleg Peyer Károly nevét tudnám itt ugye kiemelni, két világháború közötti híres szociáldemokrata politikust. Tehát miután ő is belép, láthatóan a Máté Elek pedig kihátrál ebből a pártból. Tehát ez már neki túlságosan is baloldalivá vált ez a szervezet, úgyhogy emiatt azért nem tart velük, úgymond.
Bocsánat, miért még válaszol a Magyarok Világszövetségére, akar szerintem eltérni, de csak egy magyarázat, mert ezt nem mondtam az előbb, hogy mire utaltam, hogy ha nem hiszem, hogy a legtöbb hallgatónak mond valamit ez a szervezet név, de talán onnan lehet a legismertebb, hogy a 2004-es kettős állampolgárságról szóló népszavazást azt a Magyarok Világszövetsége aláírás gyűjtése nyomán indult el akkor 2004-ben, talán ezzel úgy sikerül belülni őket. Parancsoljon, tehát hogy lehet ezt akkor, vagy a Máté Eleknek mit jelentett a Magyarok Világszövetsége a 40-es években?
Igen, tehát egy teljesen másik szövetség, vagy hát azért részben másik szövetségről beszélünk. A Magyarok Világszövetségét ugye 1938-ban Felvidék visszacsatolása az Eukarisztikus Világkongresszus évében alapították, és ugye eredetileg ugye a külföldön élő magyarok a magyar nyelvet, kultúrát, az összetartást erősítő szervezetként, kvázi egy ilyen figyelemkísérő szervezetként gondolták el. Hát gyakorlatilag ugye ezt csinálja maga Máté Elek is, amikor az USA-ba kiutazik ugye 1940-ben. Tehát ilyen szempontból a Magyarok Világszövetsége misszióját ő viszonylag gyorsan fölveszi, de ennek ugye a második világháború után elvész az úgymond nemzet összetartó szerepe, és főleg a nyugati emigrációval való kapcsolattartás marad meg, amit kifejezetten a külügyminisztérium alá rendelnek. Tehát mind a külügyminisztériumba helyezkedik el egyébként a felesége is a Máté Eleknek, és maga Máté Elek is. Nekem a mostani kutatásaim alapján úgy tűnik, hogy ő is Magyarok Világszövetsége révén, és azért, mert jó volt, nagyon jól beszélt angolul, ezért a külügyminisztériumba tudnak elhelyezkedni. És ennek ez nagyjából az oka. Ugye az 1945 után és 1989 előtti Magyarok Világszövetségét azért nyilván a mai Magyarok Világszövetsége hát finoman szólva és kritikával szokta illetni, hiszen akkor egy teljesen másik külpolitikát vitt Magyarország, mint mondjuk jelenleg, vagy mondjuk a rendszerváltás után. De egyébként valóban a legfőbb fókusza 1945 után egyébként pont tényleg a nyugati emigráció és a velük való kapcsolattartás volt, és hát el tudjuk gondolni, hogy a vasfüggöny mögött ez mennyire beszűkült fókusz lehetett egy idő után a Szovjetunió árnyékában, meg a KGST államokkal, meg aztán persze ezt tudott tágulni nyilván, de hát ezt már Máté Elek nem élhette meg, hát még ezt megmondom, az elkezdett 68-ban hunyt el.
Meddig aktív az ő élete, és akkor van egy ilyen elvonult nyugdíjas lét, amikor nem csinál semmit, ami már ilyen aktív közéleti szerep lenne?
Azt még például megéli, hogy a Plutarkhoz teljes egészében a párhuzamos életrajzokat ki tudják adni, tehát azt még az életébe kiadják. Az 50-es és a 60-as években folyamatosan jelennek meg a fordításai, tehát ő valószínűleg haláláig egyébként fordít, és folyamatosan aktív műfordítóként létezik, és él, tehát hogy valószínűleg a külügyminisztériumból megy nyugdíjba, de ő utána is továbbra is foglalkozik a tudományos élettel, foglalkozik a műfordítással, úgyhogy ennyit mindenféleképpen tudunk vele kapcsolatban. Sajnos nekem nagyon nincsen meg a kapcsolatom már a család felé, ő nekik azután a próbálkozások után, hogy esetleg kiskoláson kellene egy emléktábla, és erről végül is, hogyha jól értelmeztem, ugye hosszú évek eltelte után se történt ez meg, ők eltávolodtak azért ettől a közektől, ezért aztán nehezen tudtam végül is a Máté Elek utolsó évtizedeit felderíteni, de hát valószínűleg ő már ugye az 50-es évek végétől már nyugdíjasként élt.
Oké, és még egy kérdésem lenne, ami teljesen az én szubjektív érdeklődési fókuszom miatt van, de nem tudom nem föltenni. Említette, hogy a Magyar Rádióban is dolgozott Máté Elek, és hát egyrészt pár nap múlva 100 éves lesz a Magyar Rádió, másrészt én meg rádiós vagyok, szóval azt nem tudom nem megkérdezni, hogy mit csinált a Magyar Rádióban Máté Elek?
Máté Eleknek műsorai voltak. Ez most egy nagyon jó kérdés, hogy milyen típusú műsorai voltak, de ő elsősorban a legjobb tudomásom szerint részt vett a háttéranyagok összeállításába is, és elsősorban valóban arra fókuszált, amit a Magyarok Világszövetségénél is tett, hogy a nyugati magyarsággal kapcsolatban ő folyamatosan ír, és ezeket az írásokat úgymond a rádióban is felolvashatta.
És a beszélgetés végére egy személyes kérdés, de úgy sejtem a választ. Azért foglalkozott Máté Elekkel, mert van kiskunhalasi kötődése, mármint Máté Eleknek, ön meg kiskunhalasi származású, és ez a, hogy mondjam, az ön elé sodorta olyan természetes, organikus módon a témát, az élet, amit úgy érzett, hogy fel kell dolgoznia?
Nem feltétlenül gondolom azt, hogy minden kiskunhalasi életével én akarok majd foglalkozni, aki neves személyiség volt. Máté Elek nagyon régóta, évtizedek óta előttem van, az ő élete, de valójában engem a könyve fogott meg. Tehát onnantól kezdve kezdtem el jobban foglalkozni az ő életével, hogy végre kezembe került ez a könyv, és végre el is olvastam az amerikai magyarokról írt könyvét, és innentől kezdve jöttek felém a kérdések, hogy ki lehetett ez az ember. Úgyhogy leginkább ez fogott meg benne, hogy ez a misszió, ez hogyan is alakult. Természetesen a zsidómentés is egy nagyon fontos fókuszpont volt az ő életében, úgyhogy hát tagadhatatlan, hogy nyilván azért is fontos volt számomra, mert kis kunhalasi kötődése is van.